köszöntöm a kedves testvéreket mai istentiszteletünkön, vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapon az útmutató igéivel, Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 29. vers így hangzik, akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És a 117. Zsoltár első verse, minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad. Legyen így, legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket. A kezdő énekünk a 246-os számú ének. Bevezető oltári szolgálat során az egyes liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyvben a 44. és 45. oldalon található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áldj meg minket. Ragyogtasd felénk a Te orcádat, hogy megismerjék a földön a Te utadat. Minden nép között a Te üdvösségedet.
Yeah.
Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő atyafiát, az marad a világosságban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hagyjuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújts ki hatalmas jobbodat segítségünkre az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, Vízkereszt utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásról rendelt, mert megírva találunk Máté evangéliumának 8. fejezetében, az első verstől a 13. a következőképpen. Istenünk igéje, tehát Máté evangéliumának 8. fejezetéből, az elsőtől a 13. versig olvasom. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben, de mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet. És István jelezte, hogy szeretne a testvérekhez szólni.
Erős várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Két héttel ezelőtt egy imakérést kértem a testvérektől. Szeretném megosztani azt, hogy az Úr meghallgatta az imádságot, a hozzá fogott könyörgést, mert a keresztapám agyilag teljesen rendben van, hála az Úrnak. Még az állapota labilis, hullámzik, hol jobban van, hol kevésbé. Sok erőre van még szüksége ahhoz, hogy a felépülésben tovább haladjon. Ezért is szeretném kérni a testvéreket továbbra is, hogy hordozzuk őt is imádságban, mert nem egyszerű dolog egy ilyen helyzetből felállni, de jó látni azt, hogy az Úr kegyes hozzá, és van még terve vele, mert hisz ő még életben van. És emellett szeretnék még kérni anyukámért is imádságot, mert tegnap előtt este ő is bekerült az intenzívre. Neki is a szívével van probléma, és neki már van pacemakere több mint 10 éve, és ez most működött többször is egy nap. És nagyon gyenge állapotban van most ő is jelenleg. Úgyhogy kérném a testvéreket, hogy érte is imádkozzanak, mert nagy szükség van rá, hogy ő is haza tudjon jönni, és még velünk legyen. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Valóban nagyon fontos, hogy hordozzuk egymást, hogy tudjunk egymásról, hogy kinek az életében, családjában vannak nehézségek. Szeretnék én is a testvéreknek köszönetet mondani. Tegnap este jeleztem már, amikor a bulletint kiküldtem, hogy én is kérem szépen az imádságot. Hála Istennek! Tényleg az Úr kegyelmes volt hozzánk, és a sógorom került kórházba tegnap késő délután. Elég ijesztő volt a helyzet, nem tudott beszélni, tudatánál volt, de riasztó volt, és nyilván a legrosszabb esetre gondol ilyenkor az ember. Hála Istennek jól van. Most, mielőtt ide értem az Isten tiszteletre, már ő maga küldött egy üzenetet, hogy évfél óta már sokkal jobban érzi magát, mint előtte volt, de nyilván kérem szépen továbbra is érte az imádságot, meg ugye két héttel ezelőtt édesanyámért kértem, akinek akkor egekben volt a vérnyomása napokig, ami most már normalizálódott. Most a tegnap éjszakán nem volt egyszerű, a gyerekek a mamiéknál voltak, hogy Claudia tudjon intézkedni, megugrani, ami kell. Úgyhogy hálás vagyok azoknak, akikhez eljutott a hír, és már imádkoztak, és szeretném kérni továbbra én is, és csatlakozva Istvánhoz, hogy tényleg én is azt, és most arra már nem volt energiám, az ige hirdetésre, készülésre is kevés, hogy azt megnézem, hogy mi lesz a lekció, ami elhangzik, de nagyon szíven ütött, mert tegnap is ez az ige volt az útmutatóban. A Kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítás. És én Jézustól azt az egy szót kértem. És kimondta azt az egy szót, ami segített és gyógyított, és tudom, hogy ez nem ilyen automatikus, meg nem ebből látszik, hogy az Úr szeret minket, hogy meggyógyul mindenki körülöttünk, de nekem ez akkora megerősítés volt, és erre szeretném a testvéreket biztatni, és tudom, István is azért állt ki a kéréssel is, és a visszajelzéssel is, hogy ebben biztassuk a testvéreket, hogy Jézusnak egy szava elég ahhoz, hogy életek meneküljenek meg, ami lehet, hogy a fizikai haláltól való megmenekülést is jelenti, nem mindig, de a lelkitől mindenképpen, és hogy nekünk ezért kell imádkozni, és engem most ebben erősített meg az, hogy ez a Kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítása tegnap is, meg ma is előttünk van, hogy Jézus erre biztat, hogy merj hittel kérni, merj menni az Úrhoz, és merj elhinni azt, hogy neki ez tényleg csak egy szavába kerül, mert ő hatalmas, tényleg mindenek felett hatalmas. És ugyanakkor meg azzal, ami itt most elhangzott, hogy ha akarod, meg tudsz tisztítani, ez volt az előtte, legyen meg a te akaratod. Tehát nyilván mi a szeretteinkért az utolsó pillanatig küzdünk, és ez természetes, de valahol a hitben ott van az is, hogy megnyugszom az Isten akaratában, bármit is jelentsen, de merjek bátran oda menni az Isten elé. Úgyhogy így szeretném akkor én itt István által elkezdett gondolatot folytatni, és tudom, hogy a testvérek között is vannak olyanok, akik nagyon komoly dolgokkal küzdenek, vagy a szeretteik nagyon komoly betegségekkel, nyomorúságokkal küzdenek. Merjünk ebbe a küzdelembe beleállni, mert nekünk van fegyverünk, és ez a fegyverünk, ez a hit. Mert hogy nem a gyógyulásban hiszünk, hanem abban a Jézusban hiszünk, aki Úr mindenek felett. És hogy ebbe szeretne ő minket most is, és minden helyzet által megerősíteni. Úgyhogy így köszönöm én is, hogy ezt megoszthattam, és én is köszönöm a testvéreknek a szeretetét és imádságát. És az ige hirdetésre készülve a 474-es számú éneket énekeljük.
Oh.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjeként jelöltek ki számunkra, és megírva találjuk a római levél 12. fejezetében, a 17. verstől a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 12. fejezet 17. versétől. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez a mondat, ami ennek a prédikációs alapigének a legutolsó mondata volt, egy olyan mondat, ami aranymondásként talán sokszor elénk került már. Úgy emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt talán év igéje is volt, amikor nagyon hosszú időn keresztül a szemünk előtt volt, mert Isten fontosnak tartotta azt, hogy ezt a mondatot, ezt az igazodási pontot ott tartsa a szemünk előtt, hogy amikor belekerülünk különböző helyzetekbe, akkor eszünkbe jusson az, hogy mi a Krisztusi mérce. Itt van most is előttünk ez a mondat, összefoglalásaként annak, ami a mai igehirdetésnek a fő üzenete. Általában az szokott lenni, hogy meghallgatjuk az igét, aztán meghallgatjuk az igehirdetést, és ugye az igehirdetés végére összegződik egy mondat, amit hazaviszünk magunkkal üzenetként. Ám ez a mostani alkalom azt gondolom egy olyan, amikor rögtön az elején, az ige felolvasása után azonnal kiemelkedik elénk az a mondat, amit egészen biztos, hogy az Isten nekünk ma üzenetként a szívünkre akar helyezni. És azt szeretné, hogy tanuljuk meg ezt a mondatot. Ha esetleg eddig még nem tanultuk meg, mert aranymondásként nem vésték bele az elménkbe, akkor véssük bele. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. De ha bele van már vésve az elménkbe, hiszen megtanultuk, és talán az ige helyet is tudjuk hozzá, hogy Róma 12.21, akkor pedig bele akarja vésni az Isten a szívünkbe, hogy ne csak fejben legyen meg, hanem a szívünkben is. Hogy amikor belekerülünk helyzetekbe, akkor ne csak eszünkbe jusson, hanem az érzések szintjén is visszhangozzon bennünk. S ha már belevéste Isten nem csak a fejünkbe, hanem a szívünkben is, akkor újra meg akar bennünket ebben erősíteni. Mert lehet, hogy vannak előttünk olyan helyzetek, vagy vagyunk olyan helyzetekbe, amikor életbevágóan fontos, hogy erre a mondatra emlékezzünk. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Drága testvérek, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Egy olyan figyelmeztetés, ami megfogalmazza a krisztusi irányelvet, mindazok számára, akik Krisztushoz tartozónak vallják magukat. Ez a krisztusi alapelv a krisztusi emberek számára. És ő nem adja alább. Nem kér kevesebbet, hanem azt kéri, amit ő maga adott elénk, amit ő maga élt elénk. Ne győzzön le téged a rossz,
hanem te győzz le a rosszat a jóval. Egy figyelmeztetés ez. Egy figyelmeztetés azoknak, akik küzdelmes időszakot élnek. És azt hiszem, hogy most ez az ige tulajdonképpen ezeket a küzdelmes helyzeteket akarja napvilágra hozni, akarja elénk hozni, hogy megvizsgáljuk, és hogy ezen keresztül, az igei útmutatáson keresztül meg tudjuk hozni a helyes döntéseket, meg tudjuk tenni a helyes lépéseket. Küzdelmes helyzetek kerülnek ma elénk. Mégpedig olyan küzdelmes helyzetek, mert küzdelmes helyzetből nagyon sokféle van, például az, amiről itt az Isten tisztelet elején beszéltünk, a betegségnek a küzdelmei, ez most nem ilyen típusú küzdelmekről szól ez az ige, hanem olyan küzdelmekről, amikor a rosszal, a gonosszal, a tevékeny rosszal, az ártó szándékkal találkozunk. Amikor embereken keresztül olyan szándék nyilvánul meg, ami egyértelmű, hogy rombolni akar a mi életünkben, vagy a körülöttünk lévőknek az életében, amikor valakiben a támadó, az agresszív viselkedés, az indulat, a heveskedés jelenik meg, és ez nem biztos, hogy egy kívülálló valaki, lehet, hogy valaki a belső körből, hozzánk egészen közelállótól nyilvánít meg ilyet, vagy rossz indulattal találkozunk, olyannal, ami kárt okoz, ami rombol, de nem véletlenül, hanem nagyon tudatosan. Drága testvérek, ilyen küzdelmek kerülnek most elő ebben az igében. Olyan küzdelmek, amelyek nagyon nagy kárt okoznak az életünkben. És ez a kár, ez lehet kézzelfogható, mert lehet, hogy testi sérüléssel, vagy anyagi kárral is jár, de lehet más jellegű is. Lehet olyan, ami felzaklat bennünket, és annyira betölti a gondolatainkat, hogy lehetetlenné teszi azt, hogy a mindennapok feladataiban helyt tudjunk állni. Vagy olyan mély fájdalmat, és olyan mély keserűséget ébreszt a szívünkben, hogy megrendül a bizalmunk a másik emberben, az embertársban, vagy a másikban, aki magát ugyanúgy istenfélőnek vallja, mint ahogy mi. Milyen borzasztóak ezek a küzdelmek, és ezeknek a küzdelmeknek az eredményei, hatása az életünkben. És nekünk olyan szörnyűségekben nincsen részünk, még hála Istennek, amikor fegyverrel lőnek. Vagy nincs részünk abban, amikor valakit a hite miatt börtönbe zárnak, vagy kivégeznek. De hányszor fogalmazódik meg bennünk, hogy lehet ilyen gonoszság a másik emberben? Hogy tehet ilyet? Hogy mondhat ilyet? Hogy képes erre? Én ezt nem értem. Hogy lehet ennyire gonosz velem? Mit vétettem ellene? Mi a megoldás ebből a szörnyű helyzetből? Drága testvérem, azt szeretném megkérdezni elsőként, kiinduló pontként, hogy neked most konkrétan van-e olyan helyzet az életedben, amiben ez aktuális? Ha igen, akkor arra hív most az Úr, hogy beszélgessetek erről. Nagyon őszintén. Öntsd ki előtte a szíved, vidd oda, boríts ki mindent, és engedd, hogy ő ennek az igének az alapján is beszélgessen veled a megoldásról. Drága testvérem, ki az, akinek a szavai és a tettei által te a gonosszal találtad szembe magad. Ezt érezted, ezt tapasztaltad. Van ilyen? Csak ellened irányult a támadás? Vagy másokat is érint. Érinti a szeretteidet is? Érinti azokat, akik rád vannak bízva, akikért te vagy felelős? Bármilyen szinten. Testvérem, aktuális neked most ez a helyzet? Ha igen, akkor Isten beszélgetni akar erről. Ha most nem, akkor tanítást akar adni az Isten, mert nem tudod kikerülni az életben. Ebben a nyomorult, bűnökkel terhelt földi életben nem tudod kikerülni, hogy valamikor belekerülj egy ilyen helyzetbe. Ne győzzöl ne téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval, mondja az apostol. Nagyon-nagyon fontos üzenet, ami ebben benne van. Hogy a rosszat rosszal csak erősíteni lehet. A helyzeten, a rossz helyzeten, rosszal, rossz szándékkal, rossz módszerekkel csak rontani lehet. Javítani nem. Legyőzni sohasem. Az embernek az az alaptermészete, rögtön eszembe jutottak szólások, közmondások, hogy a viszonzás elvét követi. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, szemet szemért, fogad fogért, és lehetne sorolni ezeket a példákat. Azt tükröződik ezekben a mondatokban, ami a természetes emberi viszonyulása a bűnös embernek. Hogy viszonozni akarom azt, amit a másik adott. És hogyha a másik rosszat adott, ha a másik bántott, akkor én is úgy reagálok rá. És az is teljesen jogos és természetes, hogy az ember szívében megszületik a bosszú vágy. És lehet, hogy nem bosszúnak érzi, vagy nem az a fajta, nem tudom én, ilyen elborult elmével csapkodja az ember az asztalt, hogy bosszút akar állni a másikon, csak egyszerűen azt mondja, hogy a jogos igazság szolgáltatásért kiáltok, de tulajdonképpen a bosszú vágy ott van az embernek a szívében, mindenkinek, aki ilyen helyzetbe kerül, ez a teljesen természetes emberi hozzáállás, de az Isten igéje arról beszél, hogy ezt a természetes emberi hozzáállást az Isten meg tudja változtatni. És az Isten elé, ha viszed, ezt, ami természetesen ott van a szívedben egy adott helyzetben, akkor az Isten ezt kezébe tudja venni, és tudja formálni benned. Benned is, és bennem is. És testvérek, az első és legfontosabb üzenete ennek a mai igének, és ezt nagyon írjuk bele a szívünkbe, vagy tegyük oda magunk elé, hogy ne felejtsük el, hogy számolj az Istennel minden helyzetben. Számolj az élő Istennel mindenfajta helyzetben, akár jó, akár rossz. Akármi miatt küzdelmes, te számolj az élő Istennel. És soha ne gondold azt, hogy neked az Istentől függetlenül kell ezeket kezelned, átélned, vagy egyáltalán bármit kezdeni azokkal a helyzetekkel, akármilyen helyzetről is van szó. Számolhatsz az Istennel, és rajtad múlik, hogy számolsz-e valóban vele, az élő Istennel. És ne felejtsd el azt, hogy az Úr mindig cselekszik. És ez nem fenyegetés, más ellen való fenyegetés. Ez nem azt jelenti, hogy én akkor rázom az öklömet a másik felé, és azzal terrorizálom, hogy majd bezzeg az Isten, hogy fog téged kicsinálni. Ez nem ezt jelenti, hanem az, hogy rábízom az Istenre annak a helyzetnek a lerendezését. Bármit jelentsen is az, hogy ő azt a helyzetet lerendezi. Számolj az Istennel. Akármilyen helyzetben is vagy. És ne felejtsd el, hogy az Úr látja a helyzeteket, tudja, hogy mi történik, tudja a mögöttes szándékot is, a mögötte lévő erőket is nagyon jól látja, és mindig fog cselekedni a megfelelő, kellő időben. és a bosszúállás ítélkezés joga egyedül az Istené. Sem téged nem hatalmazott föl erre az Isten, sem engem, sem egyikünket sem. Egyedül az övé, az ítélkezésnek, a bosszúállásnak, az igazság szolgáltatásnak a joga ezekben a helyzetekben is. Én nem vehetek elég tételt a sérelmeimért, mert ezt a felhatalmaztást nem kaptam meg az Istentől. De elszámolással tartozom én is a saját cselekedeteimért az Istennek. A válaszreakciómért is az Istennek számadással tartozom, ahogyan ő is. Az, aki ellenfél, aki ellenség, aki támad, akit gonosz szándék vezérel. Mind a ketten, vagy akárhányan vagyunk benne ebben a helyzetben, mind az élő Istennek tartozunk elszámolással. A kiinduló cselekedetért, meg a válaszreakcióért egyaránt. És az a megrendítő történet jutott eszembe, ami nagyon sokszor elém kerül, és most ennek az igének a kapcsán is ebben értem meg, hogy mit mond az Isten tulajdonképpen ezen az igén keresztül, amikor Saul és Dávid között van a konfliktus. Saul az Úr felkentje, Izrael királya, aki engedetlenné válik, az Isten figyelmezteti, aztán a többedik engedetlenség után elveszi tőle a lelket, és megmondja neki, hogy nem lehetsz többé Izrael királya. Ezek után Saul félváról veszi az egészet, és marad a trónon. De Isten közben felkeni Dávidot Izrael királyává. De Dávid nem tudja átvenni az uralkodást, mert azon a trónon, ami őt illeti meg, még ott ül Saul. És elindul egy éveken keresztül tartó, nyomorult időszak, ami üldöztetéssel jár, gonoszsággal jár. Mert Saul király van, hogy a lándzsáját kapja föl, és bele akarja vágni Dávidba, amikor ott ülnek egy szobában, és Dávid csak annyit tud tenni, hogy elhajol gyorsan ellene, és a falba áll bele az a lándzsa. Van, amikor sereget küld Dávid ellen, hogy fogják el, és öljék meg. Van, amikor Saul maga vezeti azt a sereget, mert ki akarja pusztítani Dávidot, és mit csinál Dávid? Jóval győzi le a rosszat. Hiszen, amikor szemtől szembe van a királlyal, akkor elhajol, és elmenekül. Nem válik áldozattá, de nem is emel kezet a királyra, hanem félreáll, hátra lép. Engedi, hogy majd az Isten ezt a helyzetet rendezze. És aztán kétszer adatik meg neki az a lehetőség, hogy karnyújtásnyira van tőle a király. Védtelen helyzetben van Saul. És azt suttogják az emberei, hogy hát az Úrtól van ez a lehetőség. Hát itt a lehetőség, hogy megöld végre az ellenséged, és a jogos trónt elfoglald. És mind a két alkalommal Dávid azt mondja, hogy az Isten mentsen meg engem attól, hogy kezet emeljek az Úr felkentjére. Mert tudja azt, hogy Saul az Úr felkentje volt. Istennek van joga dönteni felette. És igen, Sault a gonosz vezeti. Konkrétan le van írva az igében, hogy amikor eltávozott tőle az Isten lelke, akkor a gonosz szellem vette át Isten lelkének a helyét, és a gonosz irányította őt belülről. És mégis azt mondta Dávid, hogy de Saul akkor is az Isten fennhatósága alá tartozik. Nekem nincs jogom hozzá, hogy őt elpusztítsam. Az Isten kezébe teszem. És Isten gondoskodott arról, hogy mi legyen a megoldás erre a helyzetre. Azon keresztül nagyon sokat formálta Dávidot, és tisztán tartotta a kezét. Hogy aztán, amikor tényleg átveszi a nép irányítását, akkor bele tudjon állni abba a feladatba úgy, ahogy az Isten elvárja tőle. Drága testvérek, Dávid teret adott az Istennek. Abban az életveszélyes helyzetben, amiben Saul gonoszsága miatt került. és nem gonosz fegyverekkel harcolt ellene. Saul gonosz fegyvereket használt, a lándzsát, a gyűlöletet, az irítséget. Dávid nem. Ő a hitet használta, és az Istenbe vetett bizalmat, a jót. És azt mondta, hogy majd az Isten elrendezi ezt a dolgot, ahogy ő a legjobbnak látja. És annyira döbbenetes számomra, akárhányszor ez a történet elém kerül, hogy hány év telt el így. És ez nem csak olyan szempontból érdekes, hogy hány évig kellett Dávidnak ebbe benne lennie, hanem hogy hány évig tartott a kegyelmi idő Saulnak. Hány éven keresztül döbbenhetett volna meg. Vagy legalábbis az a két helyzet, amikor szembesült Dávidon keresztül az Isten jóságával. Az felébreszthette volna, de nem tette. Megmaradt abban a gonoszságban, abban a rosszban, aminek ő már átadta az életét. Drága testvérek, a mi helyzetünk is, amiben küzdünk, lehet, hogy ilyen. Lehet, hogy azért kell dávidi lelkülettel viszonyulnunk a magunk Sauljaihoz, hogy nekik is legyen lehetőségük a megtérésre. És hogy élnek ezzel a lehetőséggel, az nem a mi felelősségünk, az az övék. De abban, hogy mi hogy viszonyulunk hozzájuk, hogy tudjuk-e a krisztusi mércét alkalmazni feléjük, abban lehetünk az Isten eszközei feléjük is. Ha lezárjuk a dolgokat a személyes igazságszolgáltatással, a bosszú vágyjal, aminél úgy érezzük, hogy igazunk van, és oda csapunk az asztalra, akkor az annak lesz a jele, hogy elfelejtjük a helyünket. És ez a másik nagyon fontos oldala ennek a történetnek, hogy én nem vagyok Isten. Én egy bűnös ember vagyok. Semmivel se vagyok külön, mint azok, akikkel esetleg egy ilyen küzdelmes helyzetbe belekerültem. Mert lehet, hogy van olyan, aki az én életem miatt érzi támadva magát. Lehet, hogy bennem is megvannak ugyanezek az indulatok a másik ember felé. Csak éppen azt megmagyarázom magamnak. Jogosnak vélem. Nem vagyok külön annál a másik embernél. Ugyanannyira kegyelemre és irgalomra szorult bűnös ember vagyok, mint az a másik. És éppen ezért nem emelhetem föl magam magasabbra, hanem ott kell állnom az Isten előtt, összetörten. Ha támadás alatt vagyok, akkor azoknak a támadásoknak az összetörtségével könyörögni az Istenhez a szabadulásért, ha meg nekem is sáros a lelkem dolgok miatt, akkor meg ott állni összetört szívvel az Isten előtt, és könyörögni a bűnbocsánatért. És mindent az Istenre bízni. Mert ehhez egyedül neki van joga. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. A küzdelmekben, ahol megjelenik a gonosz, mindig lesz győztes és vesztes. Mindig. Győztes is, meg vesztes is. Olyan nincs, hogy mindenki győztes. Meg nincs középút se. Ha a gonosz érintett a történetben, abban a küzdelemben, akkor lesz győztes és lesz vesztes. Nem lehet mindenkinek igaza, és nem lehet mindenkinek megadni a lehetőséget és a teret, hogy bármit keresztül vigyen, amit ő akar. Mert a gonosz nem építeni akar, hanem rombolni. Nem az életet kínálja, hanem a halált mozdítja elő. És drága testvérek, a csatákat, bár én nem értek a katonai dolgokhoz, de ennyit még én is tudok, hogy a csatákat ész nélkül nem érdemes megvívni. Nem csak így adhok, gondoltam egyet, aztán, nem tudom, lövök ide-oda. Úgy nem lehet győzni. Stratégia kell a győzelemhez. stratégia. Ha teret engedsz a gonosznak, akkor az ő módszereit, az ő stratégiáját követed. Ha viszont az Istennek engedsz teret, akkor az Isten módszereit és az Isten stratégiáját követed. Akkor nem a gonosz fog győzni, akkor te fogsz győzni. Azzal a Jézussal, akiről mit tudunk, mit vallunk, hogy győztes Úr. A legnagyobb csatát megvívta, nem? Legyőzte a gonoszt. Legyőzte a gonoszt, eltaposta a kígyót, legyőzte a bűnt, a halált, a mindenféle gonoszságot a Golgotai kereszten. Ha az ő stratégiáját használom, ha mögé állok, ha ő megy elől, akkor én győztes vagyok azokban a küzdelmekben, amelyekben benne kell állnom. Jézus legyőzte a gonoszt, és a jóval győzte le a gonoszt. És ezt úgy is megmutatta, hogy vállalta a keresztet a bűnös emberért, és hogy imádkozott azokért az emberekért is, akik őt a keresztre juttatták, és beleverték a szöget a testébe, és fájdalmat okoztak neki, és gúnyolták. Még azokért is imádkozott, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem a természetes emberi reakciót, hanem az isteni szeretetet vitte bele minden nyomorult, meggyötört, félelemmel teli életbe. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Római levél, 12. fejezet, 21. verse. Testvérem, te akarsz győzni? Akkor tanuld meg nagyon ezt a mondatot. Itt is, itt is. És állj be oda a kereszt mögé. És igyekezz, amennyire tőled telik, gyakorolni ezt. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Római levél 12. fejezet, 21. verse. Mondjuk el ezt a mondatot együtt, hogy emlékezzünk rá. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Római levél 12. fejezet, 21. verse. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan megrendítőek azok a helyzetek, amelyekben tapasztaljuk a gonosznak a tombolását, amikor annyi kár keletkezik emberek életében, családok életében, gyülekezetek életében, és mi annyi mindenben próbálunk harcolni, de bocsáss meg nekünk, hogy sokszor emberi indulatból és emberi elképzelések alapján próbáljuk meg felvenni a küzdelmet. Köszönjük neked, Urunk, azt, amit most nagyon a szívünkre helyeztél, hogy neked kell teret adni. Sokkal jobban kell neked teret adni, mint ahogy eddig tettük. Igazán neked kell teret adni ezekben a küzdelmekben. Mert akkor tudjuk a rosszat jóval legyőzni. Nem saját erőből, hanem a te erőddel, a te szereteteddel és a te kegyelmeddel. Urunk, így hozzuk most eléd azokat a helyzeteket, amiket eszünkbe juttattál. Talán nem mindenki, aki hallotta most ezt az ige hirdetést, idézett fel konkrét küzdelmet, és hála azért, hogyha csak néhányan voltak, akinek egy nagyon konkrét, támadásos helyzet az eszébe jutott, de hadd hozzuk most eléd ezeket a helyzeteket. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj, és te adj győzelmet. Az Úr Jézus nevében. Amen. Most énekeljük a 283-as ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órakor babamama kör. Pénteken 17 órakor ifjúsági és konfirmációi óra. Jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. A konfirmációi oktatás elkezdődött, de lehet még csatlakozni. Az érdeklődőket várjuk szeretettel. Január 29-én szerdán 17 órától presbiteri gyűlést tartunk Kisvárdán. Innen a nyírteleki testvéreknek 16 órakor van a közös indulás. A napirendi pontokat a presbiter testvérek e-mailen már megkapták. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a kisvárdai testvérek nevében. A választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra. Ebben a törvény szerint azoknak a testvéreknek a neve szerepel, akik az elmúlt évben részt vettek a gyülekezet életében, és anyagilag is támogatták egyházfenntartói járulék befizetésével, adománnyal. Ennek akkor van jelentősége, ha az idei évben választás történik, mert akkor csak az szavazhat, aki benne van a választói névjegyzékben. Kérjük a testvéreket, hogyha még nem tették meg, nézzék meg ezt a névjegyzéket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, flaskára nettet keressék, hiszen ezt a névjegyzéket a presbiteri gyűlésen fogjuk véglegesíteni. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló ekés, illetve biatorbágyi alkalmakat is, amik szerepelnek a bulletinben. Az Eke Biblia iskola, ami Kispesten lesz, annak az első alkalma február 1-én lesz. Az ifjúsági hétvége pedig február 14-től 16-áig. Biatorbágyi alkalmak pedig házaspáros nap február 15-én, férfi nap február 22-én, női nap pedig február 23-án. Isten áldása legyen a hirdetéseken, adja meg az Úr, hogy valóban ami az ő akaratával egyezik, az megvalósulhasson, ami nem, azt pedig mutassa meg nekünk, hogy valamint változtatnunk kell, és tényleg árassza ki ránk szent lelkét, hogy ne legyen hiába való mindaz, ami elhangzik az alkalmakon, és ne találjon csukott szívekre, vagy csukott fülekre az Isten igéje. De ez nem rajtunk múlik, ez Isten szent lelkének a munkája, úgyhogy ezt is mindig kérjük el az Úrtól. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 434-es számú ének első versét.
Tűrt kereszted, mint halálig, mert veled van Jézusod, hogyha szemed könnyben ázik, vagy ha rád napba sólyog, ha nehéz az élet,
imádkozzunk. Szent háromság, egyigaz Isten, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy ezen a mai vasárnapon is meghívtál minket arra, hogy téged dicsőítsünk. Köszönjük azt, hogy te vagy az egyetlen, aki méltó a dicséletre és a magasztalásra.
mert te hatalmas vagy, hatalmas a te szereteted, és nagy a te bölcsességed, amivel munkálkodsz. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor elfelejtjük azt, hogy dicsőítsünk téged, mert el vagyunk foglalva a mindennapi életnek a helyzeteivel, és tele vannak a szívünk kérésekkel és kérdésekkel, és amikor jövünk hozzád, akkor elsősorban ezekkel érkezünk. Kérünk téged, Urunk, hogy te formáld a mi szívünket, te add, hogy valóban a mi szívünk téged imádó szív legyen, mindig, minden helyzetben az legyen az első, hogy feltekintünk rád, meglátjuk a te nagyságodat, és leborulunk előtted, és abból a leborulásból emeljük fel a mi kezünket, emeljük fel a szívünket, és emeljük fel a kéréseinket hozzád. Urunk, így hozzuk most eléd kéréseinket. Imádkozunk, Urunk, embertársainkért, és különösen is azokért a testvéreinkért, hittestvéreinkért és szeretteinkért, hozzátartozóinkért, akik betegségtől szenvednek, kórházban vannak, vagy olyan nyomorúság van az életükben, ami a mindennapi életüket nagyon nehézzé teszi, és nagyon sok könnyet és fájdalmat okoznak számukra. Köszönjük neked, Urunk, hogy megsegítetted a betegeinket, hogy nem hagytad őket magukra a legkritikusabb helyzetben sem, és kérünk téged, hogy te maradj velük ezután is. De Urunk, kérünk téged azért is, hogy legyen meg a te akaratod, a te jó akaratod az ő életük felől, és elsősorban, bár nagyon aggódunk értük, de mégsem a testi gyógyulásukat kérjük tőled, hanem a lelki gyógyulásukat, megtérésüket, újjászületésüket azoknak, akiknél ez még nem történt meg, akik pedig már ismernek téged, azoknak a veled való kapcsolatának a megerősödését ebben a nehéz helyzetben. S Urunk, így imádkozunk mindazokért, akik a szeretteikért aggódnak, de így imádkozunk azokért is, akik a betegekről gondoskodnak, orvosok, ápolók és mindazok, akik irgalommal fordulnak oda az elesett emberekhez. Urunk, így imádkozunk hozzád azokért a testvéreinkért is, akik nehéz helyzetben vannak azért, mert új élethelyzetbe, életük fordulópontjához érkeztek. És tudják, hogy ez természetes dolog, vagy ők maguk hozták meg rád figyelve a döntéseket, mégis félelemmel tölti el őket az az új, aminek a dolgait még nem látják tisztán, és nem tudják, hogy hogyan tudnak majd ahhoz az új helyzethez alkalmazkodni. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és lépésről lépésre tanácsold és vezesd ezeket a testvéreinket. És drága Urunk, imádkozunk a családokért is, a házasságokért, házaspárokért, szülők és gyermekek, nagyszülők és családtagok, unokák kapcsolatáért. Olyan sok a nyomorúság ezen a téren, olyan sok a törés, vagy olyan sok az a kritikus helyzet, ami azzal fenyeget, hogy helyrehozhatatlan károk történnek és szakadások családokban. Kérünk, Urunk, hogy segíts ezeknek a testvéreinknek, embertársainknak, hogy tudjanak rád figyelni, hogy tudjanak emlékezni arra a szeretetre, ami egykor egymáshoz kötötte őket, ha tudják átélni azt, hogy nálad van feltámadás, van megújulás, hogy a kőszívek is megdobbanhatnak. Kérünk, Urunk, hogy végezd el ezt testvéreink életében is. És Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért. Hálásak vagyunk neked a Philadelphia evangélikus gyülekezetért, és azért kérünk téged, hogy te áraszd kiránk szent lelkedet, te érints meg minket, te adj nekünk látást, bölcsességet, vezetést a döntésekben, a szolgálatokban, hogy valóban azokba a dolgokba álljunk bele, amik tőled valók, és merjünk nemet mondani arra, amire te nemet akarsz mondani. És kérünk téged, hogy te mutasd meg nekünk azokat az ajtókat, azokat a szíveket, amik nyílnak, amelyek várják azt, hogy végre valaki megérkezzen az evangéliummal, és ránk bíztad azt az evangéliumot, amit elmondhatunk nekik, olyan módon, ahogyan megajándékoztál minket talentumokkal, kegyelmi ajándékokkal. Kérünk, Urunk, hogy te vezess minket ezekben, hogy ne mulasszuk el, vagy ne legyünk vakok ezeknek a felismerésére.
És Urunk, úgy is imádkozunk gyülekezetünkért, hogy szeretnénk a gyülekezet minden tagját, a kicsinyeket, nagyokat egyaránt eléd hozni és rád bízni, de eléd hozni a szolgálókat is, azokat is, akik már itt vannak és szolgálnak, és azokat is, akiknek itt van a helye, és készíted a helyüket, és várod, hogy megérkezzenek és beleálljanak a gyülekezeti életbe és szolgálatba. Urunk, az a reménységünk és az a bizonyosságunk, hogy a munka, amit te elkezdtél, az általad fog folytatódni, és hogy te vezetni fogsz minket lépésről lépésre. Így kérjük, Urunk, a te áldásodat a nyírteleki, a görögszállási és a kisvárdai testvérekre is. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy jöhetünk imádságban eléd az egyházért, a nagy egyházért, Krisztus testéért. Bocsáss meg, hogy sokszor annyi mindent mondanak és tanítanak emberek, egyházi emberek, magukat hívőnek mondó emberek, amik amikor elhangoznak, akkor rombolnak, és nem a te tetszésed szerint valók. Akár a gyakorlat, akár a tanítás terén. Könyörülj rajtunk, Urunk! És köszönjük neked azt, hogy az egyház nem a mi egyházunk, a gyülekezet nem a mi gyülekezetünk, hanem a tiéd. Te vagy az Ura, és te formálj minket úgy, és minden egyházat, és minden gyülekezetet, hogy valóban rád, mint Urára figyeljen, és neked engedelmeskedjen. És Urunk, így hozzuk eléd azokat a lelki alkalmakat, szolgálatokat, amelyek azért vannak, hogy embereknek intenzív hétvégeken vagy heteken legyen lehetőségük az igével és veled találkozni. Kérünk, Urunk, hogy ezeket a szolgálatokat is te tartsd kézben. Te árazd rájuk is a te szent lelkedet. Ne engedd, hogy a gonosz beférkőzzön oda, de erősítsd a te lelked által való szolgálatokat. És Urunk, imádkozunk a világért is. Azért a világért, amelyben tombol a gonosz. Nagyon sok helyen támadnak egymásnak emberek, és nem csak szavakkal, hanem fegyverekkel is. Ártanak másoknak. Urunk, könyörgünk ezekért a testvéreinkért, hogy vigyázz rájuk, őrizd őket, adj nekik erőt, erősítsd az ő benned való bizalmukat. És te könyörülj meg a vezetőkön, akik felelősek mindenért, hogy valóban bűnbánatot tartsanak, és valóban a rájuk bízottak javát keressék. Hogy amikor el kell majd számolnunk előtted mindenért, akkor tudjunk valóban minden lélekért számot adni. De ez magunktól, a magunk önző szándékai szerint nem lehetséges. Csak és egyes egyedül veled és általad. És ezt kérjük, Urunk, most tőled. És drága Urunk, kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor mindazt, ami a szívünkön van, egy imádságban hozzuk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a 434-es éneket folytassuk. Köszönöm.
minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad. Áldott vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.